Köszönjük, hogy az áprilisi voksolásnál is minket választottak. Ha pedig önök továbbra is ragaszkodnak a napra kész és kiegyensúlyozott tájékoztatáshoz, akkor műsoraink elkészítését támogassák adójuk 1%-ával, amelyet kérjük, hogy ajánljanak fel az ATV gondolatjel az Objektív Hírszolgáltatásért Alapítványnak.
Készült az ATV gondolatjel az Objektív Hírszolgáltatásért Alapítvány megbízásából.
A napokban melyik volt a legfelháborítóbb történés? Ez lesz a mai műsor központi kérdése. Mindjárt bemutatom a vendégeket, és azonnal jövünk. Ez itt a csat. Jó estét kívánok! A stúdióban, akiket köszöntök, az Dézsi Zoltán, Kovács Balázs Norbert, Nagy Attila Tibort és Nagy József. Az első téma pedig, amiről beszélni fogunk, az a Balási Gyula, a New Lounge és egyéb cégek vezetője, tulajdonos által adott interjú, mely ma jelent meg a Kontroll.hu-n, és Balási Gyulának a személye azért érdekes, mert 2016 óta szinte minden kormányzati tömegkommunikációs plakátokra, reklámokra vonatkozó megrendelést az ő cégei végeztek el, óriási bevételeket szerezve. Balási Gyula ma fölajánlotta, hogy az egész cég tulajdon, sőt a tulajdonában levő magántőke alapok is átkerülhetnek állami tulajdonba, állami kezelésbe. Ilyet még nem láttunk Magyarországon, ilyen rezsimváltás még nem volt Magyarországon, ezekről fogunk beszélgetni. Az első kérdésem az hozzátok lesz, hogy a legfelháborítóbb történések listáján, ez hanyadik, melyikötök mondja?
Nekem a legkevésbé.
A legkevésbé felháborító.
Mindig is humorzsák volt ez, Zoli.
Igyekszem. Azért legkevésbé, mert hát Balási Gyula nem közszereplő, pontosabban nem politikus.
Tehát nincs jelentősége annak, amit csinál, megmond?
Már nincs. Már vége a plakátháborúnak. Már ez az idő elmúlt, hogy a plakátokon kell a köznépet meggyőzni bármiről. Nem lesz több plakát. Megnyugtatólag, hát, ez mindenkire, mert idegesítőek voltak.
Mi ezt merőben másként látjuk, tehát egyrészt a jóval nagyobb jelentőséget tulajdonítunk a Balási interjúnak meg a személyének. Kettest jelöltük be. És én röviden el is mondanám, hogy miért. Orbán Viktor még ki se került formálisan a miniszterelnöki székből, de már is kénytelen végignézni a saját szemével az általa alapított NER rendszerének az összeomlását, pontosabban annak a folyamatát. Ennek az összeomlásnak a részének tekintem Balási ma esti interjúját, amit a Kontroll.hu-nak adott. Ugyanis van egy szimbóluma ennek az interjúnak, ez az egykor nagyon befolyásos ember, aki a NER gazdasági udvarának tényleg az egyik, majdhogynem legféltettebb szereplője volt, elképesztő sok pénzzel, elkönnyezte magát majdnem, és többször elcsuklott a hangja.
Tehát, majdnem el is hittük neki, hogy...
Hát majdnem el is hittük, tehát hogy így kártyavárként omlik össze a Fidesz által összetákolt 16 éves rendszer, és viszonylag ilyen gyorsan, hát ez annak is köszönhető, hogy nagyon súlyos vereséget szenvedett a Fidesz, és ennek a súlyos vereségnek bizony most vannak következményei, ez az egyik következménye a Balási interjú.
Mi a tipped? Orbán Viktor jóváhagyásával történt ez a Balási interjú, vagy anélkül?
Anélkül.
Biztos?
Teljesen.
Ebben én is szinte biztos vagyok egyébként.
Igen?
Orbán Viktor, sőt Rogán Antal beleegyezése nélkül, és hogyha a könnyei valamilyen mértékben is őszinték ennek a jó embernek, akkor az a félelem könnyei, hogy ezt hogyan fogja majd Rogán Antal megtorolni rajta. Egyébként pedig ez egy drámai helyzet, mert hogy azt eddig is tudtuk, hogy a NER rendszerében porrát tört gerincű embereket láthatunk százával, ezrével, akik ráadásul bitang jól éltek, tehát tényleg itt is az volt a kérdés, hogy most Ferrari vagy Lamborghini ennél a fickónál is. És most nyilván meg vannak ijedve, és egészen elképesztő baromságokat beszélnek. Ugye az volt a legmegrendítőbb pillanata az interjú, nem a könnyezés, mert a legmegrendítőbb pillanata az interjúnak, amikor arról beszélt, hogy szerinte ez a cég, amely 500 embernek ad munkát, ezt nem szabad hagyni, ezt a tudást elveszni, ezt be kell vinni az államba, hiszen eddig is az államban lett volna a helye, mondja ez a jóképű fiatalember, és hogy ő ebben szívesen részt venne. Felajánlja a szolgálatait, egyrészt odaadja az összes céget, odaadja a vagyonának egy jelentős részét, plusz még ő segítene ezt az államban működtetni, csak azt nem tette hozzá, csak ne tessék engem bezárni a Bastille-ba. Dől a rendszer. Recseg, ropog, egy nap alatt annyi minden történt itt, vagy nyilván sor kerül rá, 5-6 olyan történés volt ma, amiről el nem tudtuk volna képzelni, hogy megtörténik, és tényleg nemhogy recseg, ropog, dől össze, és hát menekülnek ki a Balázsi Gyulák.
Bastille-hoz azért kéne bűncselekmény is.
Lesz itt, van bőven.
Én azt gondolom, hogy várjuk meg a vallomásokat, és majd utána hozzunk ítéletet.
Bár bocsak, egy mondat, minden jogszerű, minden nagyon dokumentálva, ezt mondta Balázsi Gyula.
Én azt gondolom, hogy egyszerűen megmentette a cégeit, tehát azt gondoljuk el, hogy a Tisza kormány alatt Balázsi Gyulának melyik cége kapott volna bármilyen megrendelést, akár államit, akár valami állami cégnek a megrendelését. Tehát ő kármentést végez, 500 ember dolgozik a cégbe, próbálja ezeknek az embereknek a jövőjét biztosítani, és olyan vagyontárgyairól mond le, aminek gyakorlatilag az üzleti értéke kezd a nulla felé konvergálni a kormányváltást követően. Már most elindultak a fenyegetések, az az üldöztetés, aminek ki lenne téve, odaadja, ami elhangzott, a cégeit adja oda, amik valószínűleg egy-két éven belül felszámolásba mentek volna át, vagy végelszámolásba jó esetben, illetve a magántőke alapban lévő pénzét, ami gyakorlatilag az is cégekbe van befektetve. Tehát bekerült egy olyan, mondjuk úgy vákumba a kormányváltás kapcsán az ő cégbirodalma, ami további bevételekre nem tud számítani a következő.
Tehát cégek nincsenek megmentve, a cégeknek végük van, mert ember nem lesz, aki ezekben a cégekben, ezekkel a cégekben kell ezek után dolgozhatni.
Hát akkor, ha állami tulajdonban...
Ha csak nem a NER-nek a különböző...
Ha csak nem állami tulajdonban... Ha csak nem állami tulajdonban lesznek a cégek.
El tudtál ezt képzelni, hogy állami tulajdonban átveszik ezeket a cégeket, miközben arról beszél Magyar Péter, az ő képviselő, még be sem mennek a Fehérházba, inkább átmennek a térnek a túlfelére. Egy ilyen szimbolikus cégek, amelyek a Balázsi Gyulához kötődtek, amelyek több mint 500 milliárd forintot tapsoltak el a legótvarabb, legszemetebb, legnemzetet szétforgácsolóbb kampányokban, hadd ne soroljam föl őket. Hogy ezt Magyar Péter azt mondja, hogy jó, ezeket tartsuk meg, és akkor ezentúl is állami megbízásokkal hízlaljuk ezeket, nem Balázsi Gyulába, hanem majd akkor kinevezek ott valakit. Tök kizárt.
Csapda helyzetben van Magyar Péter, tehát egy több 10 milliárdos vagy 100 milliárdos vagyon lett felajánlva az állam részére. Az is kérdés, hogy ezt milyen indokokkal utasítja el.
Ez egy technikai kérdés, nem ez az igazi lényeg, hanem például az a lényeg, hogy szemmel láthatóan megindult a NER nagyvállalkozók egy részének igazodása az új hatalomhoz, vagy ha nem is ez, de megpróbálják elkerülni a büntetést, és ez nem feltétlenül büntető jogbasztély lehet, ez lehet akár más is, és
megindult,
és ennek még van még egy fontos üzenete, nevezetesen az, hogy a Fidesz megrendült háttérbirodalma, amely meg annyi elemzői intézettel, sajtóval határos, és vannak benne. Szóval ez a nagy Fidesz közeli neres háttérirodalom, birodalom anyagilag is nehéz helyzetbe került a választások óta, és elvileg reménykedtek volna abban, hogy majd neres nagyvállalkozók az ellenzéki években táplálni fogják ezt a háttérbirodalmat. Na most a számomra a Balázsi interjú azért is érdekes, mert azt üzeni, hogy ő például már biztos nem fogja a NER háttérbirodalmat támogatni, még ellenzéki években sem, és lehet, hogy más NER-es nagyvállalkozó is így fog tenni, és inkább megpróbál együtt élni, vagy hát kiegyezni az új Magyar Péter féle hatalommal.
Dézsi Zoltán.
Arra gondolok, hogy azáltal, hogy fölajánlott ezt a vagyon tömeget, azért föl kéne mérni, hogy mit ajánl föl. Ez az első. Nem tudunk még semmit. Gyakorlatilag Balázsi Gyula, akit nem mondanék nagyvállalkozónak, inkább egy végrehajtó embernek mondanék, aki rettenetesen jól járt ezekkel a plakátokkal, fölmérte, hogy egy korszaknak vége. Elbúcsúzott munkatársaitól, elbúcsúzott attól a másfél évtizedtől, amelyben ő fantasztikus karriert futott be, és ezt meg tudom érteni. Azt is meg tudom érteni, hogy ki akar kerülni abból, ami jön, mert ugye tudjuk, hogy egy forgószél jön, ami tényleg most még csak valahol a távolban éppen gyűjti az energiáit, és ez ki akarja kerülni, tehát elé vág a dolognak. Előbb bizonyítani kéne, hogy van-e valamilyen bűne Balázsi Gyulának, akit nem ismerek, semmilyen dolgom nem volt vele, és ott utána tudunk ítélkezni.
Nyilván nem voltak túlárazások ebben a cégben, nyilván nem lehet őket megfogni, hogy imént említettem azt, hogy minden jogszerű, minden nagyon dokumentálva van, mondja ez Balázsi.
Te mondtad.
Gyula. Nem én mondtam, ez Balázsi Gyula.
De ezt most idézted.
Balázsi Gyula mondta, tök kizárt. Egyébként a cégnek semmi értéke nincsen. A cégnek annyi értéke van, egyfelől, amik a benne lévő megbízások, munkák, meg a reménybeli munkák, ez most nulla, másfelől pedig az eredménytartalék, ami néhány 10 milliárd forint, illetve az a néhány 10 milliárd forint, amiről beszélt, mert hogy a meghatódottságát, meg a nemzethez való hűségét, a hazához való hűségét, azt megelőzte azt, hogy először zárolták ugye a számláit a cégnek. Azért ezt, amikor a könnyét megpróbáljuk valamennyire komolyan venni, nekem ez nem sikerül, akkor azért azt ne felejtjük el, hogy itt van egy ember, tényleg rajta a börtönrácsoknak az árnyéka.
Nagyon nem jó az így mondani. Mi az, hogy árnyéka? Mit követett el? Pontosan ez bizonyítani kell. Egy jogállamban azért nem úgy van, hogy rács-rács, börtön-börtön, nem úgy van. Valami konkrétumot tudsz, akkor tehát meg a fejjelent.
Szív-zászló, igen, persze. Én konkrétumot nem tudok. Láttam azt, hogy több mint 500 milliárd forintot égettek el nagyon szemét kampányokra ezen cégen keresztül, ő nagyjából 10%-át vette ki a bevételnek osztalékként, ez 50 milliárd dossz, egy korábbi szám, 44 milliárd volt 2-3 évvel ezelőtt, ott tartott, én azt a számot ismerem, a 450 milliárdos bevételből, tehát nyilván 500 milliárd fölött van már a bevétel, és nyilván 50 milliárd fölött van az, amit ő kivett. Ezzel a pénzzel, hogy el kéne számolni valószínűleg akár a Lamborghini, akár a Ferrari, akár a floridai luxus ingatlan, akár a Tihanyban elég egészen érdekes körülmények között ajánlom a vonatkozó kimozó riportokat épült nyaralója, akár az ország többi részén található mezőgazdasági és egyéb ügyei. Ezeket majd szépen vissza kell adni, és akkor ő is a bűnbánó mafiók között.
És annak a szerepe is érdekes lehet, aki megkötötte vele ezeket a keretszerződéseket, hiszen ő helyesen el is mondta az interjúban, hogy ezek a Rogán Antal féle minisztériummal kötött több évre szóló keretszerződések voltak, és itt közpénzektől van szó. Tehát itt nem arról van szó, hogy egy magáncég a saját kockázatára, ahogy Józsi is az előbb emlegette, több száz milliárd forintot elköltött az elmúlt 16 évben, hanem közpénz alapján keretszerződést kötöttek, és nyilván az új kormány szerintem meg fogja nézni, hogy ezeket a közpénzeket a hatályos szabályok és a jó gazda gondosságával költötték el.
Ráadásul ugye pártügyekre lett el. A Fidesz érdekei szerint lett elköltve ez a bő 500 milliárd forint állami pénz, mindannyiunk pénze, a mi pénzünk is, arra, hogy... állami képplakátokat láttad, nem?
Plakátokat láttad.
Mi ebben
a Fidesz érdekei?
Ne csináljuk úgy, mintha ez új dolog lenne.
A soros fejek, azok egyértelműen a Fidesz kommunikációját vitték, minden, főleg a választási kampányokban. Ez lenne állami hirdetésként.
Furcsa lenne, hogyha egy Fidesz által adott kormány az teljesen másként kommunikálna, mint az őt jelölő párt. Tehát én abban nem látok semmilyen kirívó dolgot,
hogy
egy pártnak a kommunikációja, meg a párt által adott kormány kommunikációja az egybeesik, meg párhuzamosan megy. Mit vártunk volna el, hogy Orbán Viktor pártelnökként más kommunikál, mint miniszterelnökként? Tehát ne forgassuk a szemünket, én azt gondolom olyan dolgokban, ami a világ legtermészetesebb dolga, az, hogy 10% nyereséget vett ki egy cég tulajdonos egy cégből, az azért az európai normákba bőven belefér. Hát 8-10%-os a tisztességes nyereség az uniós szabályok.
Nem, az állami hirdetések megléte önmagában versenytorzító volt.
Valaki egy cégéből. A keretszerződéshez tegyük hozzá, a keretszerződés az egy lehetőséget ad, hogy informatikában is több cégnek ugyanarra a termékre volt keretszerződése, és az egyes minisztériumok meg a szervezet, költségvetési szervek döntétek el, hogy melyik keretszerződésből mit hívnak le, vagy saját pályázatot írnak ki ezekre a szolgáltatásokra.
Tehát az állami hirdetések meglétét én már az előző 16 évben, illetve a most véget ért 16 évben, Én számos alkalommal kifogásoltam itt az ATV-ben is, pontosan azért, mert a Fidesz érdekében voltak ezek az állami hirdetések, és ahogy az EBSZ megfigyelői többször megjegyezték, a politikai verseny torzította azért, mert az akkori ellenzéki pártoknak nem volt sok milliárd forintjuk, mint ezeknek a keretszerződéseknek köszönhetően a hirdetőknek. Hát a Tisza pártnak saját bevallása szerint 3,2 milliárd forintja volt év végén. Lehet, hogy aztán majd várjuk meg a végső kampány elszámolást, de hát az állam gyakorlatilag korlátlanul tudott költeni, és költött is, hát most hallottuk a számokat, hogy bizony itt sok 10 milliárd vagy több 100 milliárd forintos hirdetési költség volt az elmúlt 16 évben, és ez azért torzítja súlyosan a politikai versenyt, mert ugye a szemben álló ellenzéki pártoknak nem volt több 100 milliárd forintjuk hirdetésekre.
Senki nem várja el a kormánytól, hogy másképpen kommunikáljon, mint a párt. Azt viszont elvárhatjuk, hogy a párt a saját pénzéből kommunikáljon óriás plakátokon 100 milliárdokból, és ne a mi pénzünkből kommunikáljon. A kormány az kommunikáljon a meglévő csatornákon, de a kormány ne költsön el 100 milliárdokat óriás plakátra a mi közös pénzünkből. Ami a pártnak jutott, azt el lehet erre költeni. A nemzeti konzultációt eladta úgy a Fidesz, hogy az ország érdeke, miközben nettó pártpropaganda volt, és 8-10-13 milliárdok mentek el, akár a legutóbbi nemzeti konzultációra is, amiről most egyébként kiderült, hogy már az alapkérdése is hamis, hiszen a mai hír volt, hogy az Index lehozta a helyreigazítást arról, amiről egyébként maga a legutóbbi nemzeti konzultáció szólt, hogy féljünk az adóemeléstől, leírta az Index, hogy hazudtak, amikor azt mondták, hogy több száz oldalas Tiszához köthető kormányprogram van a birtokban.
Ezt majd a jövő eldönti, mert hogyha abból bármilyen ilyen adó bevezetési intézkedés megvalósul, akkor nem tudom, hogy
fogok értékelni ezt. Nem a jövő eldönti, a bíróság eldöntötte.
A bíróság egy sajtóperbe hozott egy ítélet.
Igen, amiben Balázs, az Index...
Bocsánat, arról, hogy párt saját pénzből reklámozzon, ne közpénzből.
A párt saját pénzből reklámozik a kampány elszámolásokat, mint minden választás után minden párt.
És miközben kormányoz, aközben is.
Le kell tenni az, amit mondjuk, én azt gondolom, hogy azért egy demokratikus kormányt pellengére állítani, mert megkérdezi a választó polgárokat fontos nemzeti kérdésekbe, az számomra kicsit visszás.
Tehát ugyanez
a véleményem, Magyarország egyedülálló a tekintetben Európában, pontosabban van még egy-két ország, ahol megkérdezik az embereket. Most az más kérdés, hogy milyen kérdéseket és hogyan tesznek föl, de az, hogy megkérdezik az embereket az elmúlt évtizedekben, az vitathatatlan pozitívum. Hogyan lehet vitatkozni?
De nem csak megkérdezték, rengeteg állami hirdetés is volt a nemzeti konzultációk mellett, amiben például az ellenzéki pártoknak semmiféle beleszólásuk nem volt, ők semmit nem kaptak ebből a hatalmas állami hirdetés cunami adott forrásból.
De tehát is
ezért
kell,
mondom,
nem is kell.
De persze, tehát ezért mondom azt, hogy az bocsát, állami az hirdetések megvétel versenyát.
Zoltán, hadd válaszoljon erre, mert szeretnék azt egy újabb témát behozni.
Csak annyit akartam mondani.
Az ellenzék nem kapott ebből a pénzből.
De
nem
kapott, miért is kapott volna? Ha kormányra kerül, akkor majd ő csinál. A kormány megkérdezi az állampolgárok véleményét. Ez egy teljesen normális dolog.
Zoli, ne fogadjuk ezt el, ne csinálja. Hogyha a Tisza párt fog állami, a mi pénzünkből 10 meg 100 milliárdokból pártpropagandát folytatni, akkor de itt fogom verni az asztalt.
Mi a pártpropaganda?
Amit látszunk a Fidesz a 16 éven keresztül.
Ha Tisza csinálja, akkor nem lesz az, ha Fidesz csinálja.
Soros ellenesség.
Akkor ti nem veritek majd az asztalt, én meg fogom verni az asztalt, és nagyon meglepődnék, hogy egyébként belemenne ebbe az utcába Magyar Péter. És gusztustalannak tartanám, miképpen gusztustalannak tartottam azt, amit a Fidesz művelt, a mi közpénzünkkel a 100 milliárd.
Ebbe az utcába biztos nem fog belemenni, mert talál mást.
Hankó Balázsról beszéljünk, aki ugye a kormányzás utolsó pillanatában 15 milliárd forintot osztott ki a Nemzeti Kulturális Alapon keresztül, és ebből ugye nagyon nagy vita támadt azóta. Ennek a történésnek az értékét a legfelháborítóbb történések listáján hova tettétek? Most hadd kérdezzelek meg benneteket először.
Mondj csak.
Mi a leginkább felháborítóra tettük, tehát az egyes.
Nálatok? Legfelháborítóbb?
Második
legfelháborítóbb. Oké, akkor közel van a vélemény.
Második legkevésbé felháborítóbb.
Második legkevésbé,
igen.
Akkor nagyon széles ellentétben vagytok. Miért a legfelháborítóbb?
Hát először is rengeteg pénz szétosztásáról van szó, és hát néhány példa meglehetősen aggályosra sikerült, tehát felvetődött valóban a gyanú, hogy hát legalábbis Fidesz közeli emberek vagy cégek kapták, vagy kaphatták meg ezeket a pénzeket. Eleinte nem is voltak nyilvánosak, ugye Molnár Áronnak az értesülései után kezdték ezeket jobban nyilvánosságra hozni. Tehát büdös a dolog, és az, hogy a dolog hát minimum aggályos, azt jól mutatja, hogy az a Vidnyánszky Attila mondott le többek között, akit igazán nem lehet azzal vádolni, hogy ő Magyar Péter szekerét tolja, hogy ő ellenzéki lett volna az elmúlt 16 évben, ő igencsak támogatta a Fidesz-féle kormányt, főleg annak a kultúrpolitikáját. Tehát ez is beletartozik abba, amiről beszéltem az előbb, tehát, hogy omlik össze a nemzeti együttműködés politikai rendszere, még Magyar Péter hatalomra jutása előtt. Tehát ez tovább erodálja a Fidesz erkölcsi tőkét, ebből nagyon nehéz lesz fölállni.
Balázs?
Teljesen másképp látom. Tehát az, hogy a nemzeti kulturális alap az támogatásokat osz szét és pályázatokat ír ki, ez a létezésének az értelme. Ezért hozták létre. A nyilvánosságról annyit, hogy ez egy, hogy mondjam, a Noárnak volt az állítása, de ez egy valótlan állítás. Az összes támogatás nyilvánosan, transzparensen a Magyar Államkincstárnak az oldalán kereshető módon megtalálható. Ez évek óta erre külön szoftvert fejlesztett amúgy a Orbán kormány, hogy nyilvánosságra kerüljenek mindenki számára minden költségvetésből adott támogatás. Tehát transzparensen megvolt, ez megvolt a tavalyi évben is, idei évben is, ez számon kérhető, ezeknek a pályázatoknak az elszámolási határideje, ez nem most van, hanem évvégén. Tehát akkor kell, illetve jövő évvégén elszámolni vele. De mondom, hogy milyen felháborító támogatások történtek. Jókai 200 emlékév, Márai 100 emlékév, Hagyományok háza, Márai ház rekonstrukciója, Kurták 100 rendezvénysorozat, Cifra fesztivál. Tehát én azt gondolom, hogy ez a első példa arra, hogy hogyan lehet műbalét csinálni egy olyan döntésről, ahol a jogszerűséget senki nem tudta támadni. Vannak olyan emberek, és én nem vetem semmelyik művészt emiatt meg, hogy egy ilyen politikai balhé, amit kevernek az ő munkásságukból, ebből ők próbálnak kimaradni.
Akkor, hogyha tehát minden rendben volt, miért mondott le Vidnyánszky?
Vidnyánszky azért mondott le, mert egy olyan politikai támadás sorozat indult el, ami várható volt, hogy egy politikai alapon boszorkány üldözés és mondva csinált ügyeket fognak.
Nem egészen ezt mondta.
Na, egy sajátos érvelési technikát hallottunk most itt tőled, ugye, hogyha mi elmegyünk együtt bográcsozni, és beleteszünk jó répát, meg jó vizet, meg nem tudom, jó sót, meg jó borsot, de egyébként meg beleteszünk egy romlott marhahúst, akkor abban az egészből bizony egy borzalmas bográs lesz.
Tehát az, mi a romlott marhahús?
Az, hát mindjárt segítek, hogyha magadtól nem sikerül rájönni, mert az, hogy Márai év, meg Jókai év, ez tök rendben van, de eközben pedig az is érdekes, hogy kik maradtak ki, és az is érdekes, hogy az egyébként támogatandó művészek meg projekteken kívül ki az, aki ebbe bekerült. Mondjuk a független színházak ebbe nem kerültek bele. A független színházak tavaly 800 millió forintot kaptak, ez 17 milliárd forint, 20-valahányszorosa annak, mint amit a független színház, az összes független színház
idén kapott. Másfél milliárd.
Összesen lesz másfél milliárd, a tavalyi meg az idei, tehát idén lesz 700 millió, és összesen lesz másfél milliárd, de ugye ez 17 milliárd, ez egy elképesztő nagy összeg, és eközben kapott például Orbán Ráhel az immerzív showjára, most annak a nem a létrehozására, arra korábban is kapott, most kapott 300 millió forintot. Fási Zsülike, akinek egyetlen egy, hogy is mondjam, értékelendő tulajdonsága az, hogy az édesapjával együtt beálltak a Fidesz mögé kampányon, és különböző falu napokon fellépnek. 101 millió forintot kapott dokumentumfilm készítésre. Mága Zoltán hegedűsnek, a, fotósa koncertekre kapott 450 millió forintot, az Ibrányi hagyományőrzők kaptak a BL himnusz megnépzenésítésére 17 millió forintot.
Ebben bocsáss meg, ez tök
ne, nem, nem bocsátok meg.
Citeráztak volna, hogy 500 ember citerázik.
Arra kell 17.
Mind Józsefnek, mind Zoltánnak azt kell mondanom, hogy egy sokkal nagyobb úrnak kell teljesítenünk, ez pedig a reklámúr, szünet, és aztán jövünk vissza, innen folytatjuk a vitát. A napokban melyik volt a legfelháborítóbb történés? Erről vitatkozunk itt a csatban, folytatjuk a második részt. Dézsi Zoltán következik.
Annyit idéznék Churchilltől egy gondolatot, hogy amikor a második világháborúban az angol költségvetést lefaragták, és a kultúrától majdnem mindent elvettek, akkor Churchill azt mondta, hogy de akkor miért harcolunk? Tehát a kultúrát támogatni kell. Minden politikai rendszer, kormány így vagy úgy támogatja. Végig a pénzről szólt ma a műsorban egyébként, csak pénzről beszélgettünk, és nekünk olyan ügyekről kell most véleményt alkotni, amelyet csupán sajtóértesülések alapján került nyilvánosságra. Tehát nem igazából tudunk. Fölolvastad azt a listát, oké, rendben, de a hátteret, hogy pontosan hogy valósul, megvalósult, mikor, hogy hogyan befejeződött, még nem tudjuk.
Még nem igaz ebből. Kit számolta az, hogy Fási Zsülika kap 101 millió dokumentum kémre?
Fási Zsülikét hadd ne kommentáljam.
Mága Zoltán
Hegedűs. De most nem őt szeretném, azt mondanám. Szerencsére két jó hírem van. A TAR leendő miniszter megígérte, hogy mindent föl fog tárni. Ez megnyugtató lesz mindannyiunk számára, én is kíváncsi vagyok, hogy mi történt. A másik, hogy Hankó miniszter úr meg azt mondta, hogy minden jogszerű és tiszta volt és transzparens. Most ezeket a vizsgálatokat muszáj megvárni, anélkül, mert másképpen nem tudunk ítélkezni, az majd egy későbbi periódus. Előbb még legyen a vád, gyanú, vizsgál, és utána az ítélet. Zolikám, meg előrehozott.
Az, hogy jogszerű és transzparens, ezt még én sem cáfoltam, bár azért szerintem lesz ezen is fogás. Mert az, hogyha Fási Zsülike lepapírozva kap 101 millió forintot dokumentumfilmre, vagy Mága Zoltán Hegedűs kap 450 millió forintot, vagy
fotós munkatársa kapta látod, a pénzt.
Nem tudod pontosan. Most mondom, hát nem. Ez nem jogi kérdés,
ez morális kérdés. Pont ezeknek a műsoroknak a témája az, hogy beszéljünk arról, hogy rendben van-e az, hogy miközben 800 millió forintot kap a független széna komplettel, aközben 101 millió forintot kap dokumentumfilmre Fási Zsülike.
Inkubátor, meg egyebek.
Szerintem mindenkinek van véleménye, hogy mi az, amire adna ő pénzt, meg mire ne adna pénzt. Én például a kortárs operára nem költenék egy fél közpénzt sem, de ez az én magánvéleményem.
És Fási Zsülikére költenék?
A Fási Zsülikére én kíváncsian várok, mi lesz a dokumentumfilmben.
Nehéz beszélgetni.
De most arról beszélünk, ami nincs, vagy nem is ismert.
De a miniszter miért nem tudta akkor megindokolni?
Miért feltételezzük?
A miniszter miért nem tudta megindokolni? Itt az ATV-ben lett volna lehetősége péntek este. Megkérdezte tőle a Rónai Egon, hogy akkor mi ez a Fási Zsülike, 100 millió forint, és nem tudott erre érdemi választ adni a miniszter.
Több mint 1100 nem tudott pályázatról beszélünk.
Melyik de azért ez egy viszonylag kiemelt 100 millió forint, nem?
Dési Zoltán.
Az, hogy ennyi pályázatot fejben tartson a miniszter, senki nem várja el tőle.
De erről írt a
sajtó. Azt mondta világosan, nagyon helyes, hogy aláírta. Most azt mondom, várjuk meg, mi lesz belőle, hogy a kulturális tartalma volt az, ami miatt ez a pénzt utalta a munkát.
Fási Zsülike meg a kultúra.
Nem a Zsülike.
Tegyük már egy mondatban, Isten áldjon meg. Tegyük azt, hogy Fási Zsülike, Fási Ádám és Fidesz. Ezt és tegyük egy mondatban. Belőle, ne a kultúrával tegyük egyben.
Hidd már el, hogy amire kapott pénzt, arra el kell, hogy számoljon, és föl kell mutatni egy kulturális értéket.
Zoli, ha ez nincs elszámol meg, vele, akkor egy kalapszal
nem elszámolni, a kultúrális értékről kell elszámolni.
Ez azért kicsit előítéletes mondat, csak...
Hát ezt vállalom, hogy Fási Zsülikének és Mága Zoltán Hegedűsnek az életművét.
Összehozlak vele, ismerem a papáját, és megadom a számot.
Nem igénylem, bocsáss.
Gondold végig.
Menjünk a következő témára. Magyar Péter ünnepi gyűlést hirdetett az új kormány megalakulása után a Kossuth térre, szombatra. A budapesti főpolgármester Karácsony Gergely pedig előző napra péntekre hívott össze, hirdetett meg egy ugyancsak ünnepi gyűlést, amelyben az Orbán rendszerben ellenálló embereknek az emlékét, a dicsőségét és az Orbán rendszer való emlékezésnek a, nem az a jó szó, hogy ünnepét, hanem annak a kiemelt jelentőségét kellene megünnepelni az eredeti terv szerint, hogy véget ért az Orbán rendszer. Magyar Péter egy Facebook kommentben kérte ki magának, hogy Karácsony Gergely egy ilyesmit hirdetett meg, egy ilyen eseményt. Azóta tisztázódott a dolog, Karácsony azt mondta, hogy majd máskor, máshogyan megszervezzük ezt a rendezvényt. Politikai elemzőként azt lehet mondani, visszakozott. Kíváncsi vagyok, hogy ez az egész történés a legfelháborítóbb történetek listáján kinél hogy szerepelt. Kezdjük most veletek, legfelháborítóbb történet, hanyadik ez a történet?
Második.
Második. Nálatok?
Negyedik.
Utolsó.
Utolsó. Utolsó
ilyen van.
Miért nekem második?
Is, nekem is a másodiknak, bár kicsit még zavaros ez a listaállítás.
Zoli, nekem nektek egyeztetni kellett a műsor előtt.
Így van.
Nem lehet különböző.
Haló, Tóni, melyik legyen? Így van. Így történt. Jó, kettős. Ha már nálam van a szó, bocsássatok meg. Szóval annyira vicces, hogy valaki Facebookon, egy miniszterelnök jelölt Facebookon üzenget, és utána akinek üzenget, az rögtön reagál. Tehát egyébként az is nevetséges, hogy Karácsony Gergely föl akar kapaszkodni arra a vonatra, amelyre egyébként Magyar Péter nem fogja fölvenni. Pontosan tudja, Magyar Péternek vannak tömegei, Karácsonynak meg vannak választói, és ezek a választók el fognak kopni rajta, teljesen el fognak kopni a következő években. Kérdés, hogy mikor lesz előrehozott választás, mert úgy sejlik, úgy tűnik, hogy Magyar Péter erre készül átalakítani az alkotmányos rendszert, prezidenciális rendszerre.
Ez már miből derült ki, mik utalnak?
Ez most hosszú lenne egy másik műsorban, szívesen elmondom, például 5 évekre tervez hivatalokat kinevezni, de az, hogy előrehozni a választást, az már korábban is pedzegette. És akkor Budapestet majd nem a Karácsony Gergely fogja irányítani, hanem Magyar Péter által.
Melyik választás az önkormányzati
választása? Önkormányzati választása, amit először előre fokozni még így.
Ez azért tréfás nagyon, mert korábban még arról beszéltetek, hogy ha Magyar Péter netán győzne, akkor Magyar Péter kormánya percek alatt összeomlik, és akkor majd ő fog menekülni az előrehozott választás elől, nehogy a Fidesz visszajön 2/3-dal. Ezek szerint akkor azzal kalkulálsz, hogy Magyar Péter akkor megerősödik, akkor ezek szerint a Fidesz fog eltűnni, amit egyébként látunk is, hogy
ez a cél, hogy eltűnjön a Fidesz a polgármestereken keresztül. Ez ezért lesz előrehozott választás, így van.
Hát azt azért látni kell, én egyébként szeretném azt a reményemet kifejezni, hogy az, hogy ki tart, hol tart ünnepséget, melyik nap, ez lesz az ország legnagyobb problémája a következő 4 évben. Tehát én ezt egy kicsit vihartnak érzem egy pohárka vízben. Igazán felvették volna a mobiltelefont, és telefonálhattak volna egymásnak, de megoldották ezt a nagyon fontos problémát. Viszont, és akkor kicsit komolyabbra fordítanám a szót, azt azért látnunk kell, hogy Karácsony Gergely és Magyar Péter nem igazán kedvelik egymást. Már tulajdonképpen kezdetek óta ebben alkati és politikai dolog van. Alkati alatt azt értem, hogy Karácsony Gergelynek és Magyar Péternek a stílusa kissé eltérő, majd nagyon is eltérő. Karácsony, minthogyha lágyabb lenne, Magyar Péter határozottabb, keményebb, és hát van tartalmi különbség is a két politikus között. Magyar Péternek sose volt valami jó véleménye Karácsony Gergely főpolgármesteri munkájáról, és azt kell, hogy mondjam, hogy eddig én se vagyok nagyon elájúrva attól az operatív teljesítménytől, amit Karácsony Gergely eddig végzett, annak ellenére nem, hogy tisztában vagyok azzal, hogy a fővárost milyen anyagi megszorítások érintették, de én attól tartok, hogy a lehetőségeken belül is hát talán lehetett volna többet tenni. Ugye Magyar Péter ezt észrevette, és hát amúgy is Magyar Péternek azért az az érdeke, hogy az óellenzék maradványai valóban előbb-utóbb eltűnjenek, és ebbe beletartozik Karácsony Gergely, hogy ez most egy előrehozott önkormányzati választással lesz-e. Meglátjuk, mert ennek azért, ez azért nem lenne egy túl elegáns, mert eredetileg 5 évre szólt a települési önkormányzatoknak a mandátuma.
Ezt a Dézsi mondja, tehát ez az ő híre.
Ezt máshonnan is hallottam én is.
Köszönöm.
Máshonnan is hallottam én is. De az is lehet, tehát azért ennek is meg lehet a politikai kockázata, mert hogyha néhány nagyvárosban, mondjuk például Székesfehérváron a Tisza alul maradna Cserpalkovics Andrással szemben, az meg tekintélyveszteség lenne, szóval nem biztos, hogy ez olyan egyszerű, mint elsőre tűnik.
Én azt gondolom, hogy itt ugye ez sajátos, eddig még nem volt ilyen, hogy előzetesen ünnepeltesse magát egy miniszterelnök jelölt. Látom, hogy egy sajátos személyi kultusz kezd itt kiépülni, és a Magyar Péter alkotából adódóan nem hajlandó tolerálni semmilyen konkurenciát. Az egyik ilyen, az pont a főpolgármester. Tehát a Magyarország berendezkedését tekintve politikai szempontból a mindenkori főpolgármester az potenciális kihívója a miniszterelnöknek, és ezért láthattunk folyamatos konfliktust a miniszterelnökök, illetve az aktuális főpolgármester között. Én még emlékszem Demszky Gábor és Horn Gyula csörtéjére is. Tehát itt ki az erősebb játék zajlik, és az önállóságát akarta Karácsony Gergely ezzel mutatni, hogy azért Budapestnek ő az ura, és ő tud önállóan is politizálni, Magyar Péter pedig kőkeményen, és én azt gondolom, hogy otrombán ment bele a főpolgármesterbe, aki ugye nem az én politikai közösségem része, tehát merem mondani, hogy ez egy otromba lépés volt, és ugye föllebegtette azt is, hogy milyen támogatást fog kapni a főváros, vagy nem fog kapni támogatást. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy kis stílű zsarolás is a főváros irányába. Csak azért, hogy ne legyen megosztva az ő csodálatos ünnepe a parlament alakuló napján. Ugye az a bejegyzésben az a mondat szerepelt is, hogy miből fizeti ezt a főpolgármester úr, a csődbe lévő főváros pénzéből, vagy a sajátjából. Ez egy, hogy mondjam, az nem érti, aki nem akarja.
De ez nem a támogatáshoz. Ez a támogatáshoz szó szerinted?
Eddig a főváros azt mondta,
hogy... Szó szerinted, hogy kap vagy nem kap támogatást?
Ha szembe jössz velem, nem fogsz kapni pénzt. Hogyha rászervezel az én ünnepi rendezvényemre, nem fogsz kapni pénzt a fővárosba, és meg fogsz bukni. Ugye eddig a fővárosban azt hallottuk, hogy a fejlődésnek egy gátja van, a barátságtalan Fidesz kormány, és emiatt nem fejlődik Budapest, és esik vissza a közszolgáltatások színvonala. Most megnyílne az út, és ebbe Magyar Péter, azt tudom mondani, helyére tette
Ennél sokkal több esze van Magyar Péternek, hiszen Magyar Péter látja, hogy Budapesten hová vezetett az nagyjából 70-30-as Fidesz vereséghez, hogy neki mennek a főpolgármesternek, és mindent a Fidesz, a kormány akar lenyomni. Magyar Péter, ha egy csöpp esze van, és már pedig úgy tűnik, hogy van neki, csöppnél több esze, akkor nem fog így neki menni olyan módon, hogy nem fogja kivéreztetni a várost, hiszen tisztában van azzal, hogy a magyar GDP-nek a többsége Budapesten képződik, és a magyar lakosságnak a jelentős része 20%-a Budapesten él, nem fog neki menni, és nem fogja, lehet, hogy Karácsony Gergelynek neki megy, de nem fog a budapestiektől elvenni pénzt, nem fog a budapestiektől elvenni semmiféle forrást, és arról beszélsz, hogy személyi kultusz kezd kialakulni, és hogy magát ünnepelteti, hát mindenki egyébként, a Karácsony Gergely is, és Magyar Péter is rendszerváltó népünnepeiről beszél. Lehet, hogy hozzátok ez nem ér el, de az a helyzet, hogyha megnézzétek mondjuk a választás éjszakáján az utcai képeket, azt az örömünnepet, ami ehhez hasonlót nem láttunk még ebben az országban, még a rendszerváltásnál sem láttunk ilyen népünnepét, meg egyébként a foci EB-ken való sikerek éjszakáján sem láttunk ilyen népünnepét, amit itt láttunk. Az a helyzet, hogy ez népünnepé lesz, nem saját magát ünnepelteti, mi ünnepeljük saját magunkat, hogy 16 év után megszabadultunk ettől a korrupt, kelet felé forduló, Putyin zsebébe becsúszó, nyugattal szembeforduló...
Na, vége van magát... a kampánynak.
Vége van a kampánynak, lassan be is fejezzük, hiszen már nem is lesz, miről beszélni, mert Fidesz is el fog tűnni a kispártok súlyában. Erről csak arról beszéltem, hogy ez a népünnepé.
A választási kampányt folytatja, te is tudod, hogy előrzött választások lesznek az önkormányzat.
Én javaslom először ezt a baromságot tőle, Zolikám.
Köszönöm szépen, majd nézz utána. De bocsánat, Magyar Pétert nem becsült el senki, kiváló koponya, még jobb piáros. Megüzente Karácsony Gergelynek, hogy öcsi, ennyi. Nem gondolod, hogy fölülsz az én szekeremre, én nekem jönnek a népek, érted? Most mit akarsz te is itt reflektorfénybe kerülni? Vége van Budapestet. Nem azért kell lecserélni, nem megy szembe Budapestet.
Vége van kicsi, azt akartad mondani?
Vége van kicsi, akarod, így is mondhatná ezt. És a Karácsony Gergelynek. Karácsony Gergelyről beszélek, de azt mondom, hogy azáltal, hogy le fogja cserélni Karácsony Gergelyt, a saját hatalmi bázisát erősíti. Nyilván Budapesttel jól fog bánni, ez nem kérdés, politikai érdeke. Nem
egyébként egy ténybeli kiegészítés, ha már kiünnepelteti saját magát, akkor ilyen a rapon Orbán Viktor is ezt tette 16 évvel ezelőtt. Tessék csak visszaemlékezni, amikor Orbán Viktor visszakerült a hatalomba 2010-ben, a választások után, akkor bizony az történt Orbán Viktor miniszterelnöké megválasztás után, hogy kiment a Kossuth térre, várta a tömeg, volt egy kis gyerekkórusdal is, és akkor Orbán Viktor mondott egy beszédet, aminek az volt a fő üzenete, hogy nem Babazsúrra készülünk. Igaz, hogy talán nem, tehát nem nyilván most a Magyar Péterék még hosszabb ünnepséget rendeznek, hiszen egy rendszerváltozásról van szó az ő hitük szerint, mint ahogy Orbán Viktor is egy neresne rendszerváltásról beszélt 16 évvel ezelőtt, úgyhogy ő is ünnepeltette magát, illetve a sikerüket, meg Magyar Péter is.
A budapestiek, Karácsony Gergelyék és Magyar Péterék is népünnepét, meg utcabált, meg rendszerváltó népünnepét rendeznek. Az egyeztetés után, ahol valóban Magyar Péter volt az erősebb, úgyhogy ez kétség, erősebb szkanderos mondjuk így, 13 órakor lesz a Hála nektek című rendezvény.
Mondom, a kampány, megy a kampány, igen.
Elmondom, mi fog történni, erről beszélünk. 3 órától eskütétel a parlamentben, azt mondja, 4 órától díszszemle, zászlófelvonás, és mehet a népünnepé. Aki akar, az kimegy, aki akar, az meg otthon marad, és otthon szomorkodik, és gondol vissza, hogy milyen jó volt a 2/3-os NER-ben élni. Uff.
De nekem még csak annyi lenne, hogy nagyon örülök, hogy az ATV létezik, mert azt hittem, hogy április 12-e után bezárják, úgyhogy de ezek szerint mégsem. Mert jó hír, Magyar Péter békén adja az ATV-t, és elmondhatod, Gyurzsi, azokat a dolgokat, amiket hallottunk felőle.
Menjünk a következő témára. Magyar Péter a sógorát nevezte ki igazságügyminiszternek. Volt már egy olyan nyilatkozat, hogy a kormányon belül több miniszternek vétójoga lesz, az igazságügyminiszter is ezek közé tartozik, és egyébként is szokatlan a magyar politikai berendezkedésben, hogy a kormányba rokoni szálakkal bíró embereket neveznek ki, ha a sógort rokonnak tekintjük beházasodottsága okán. Az a kérdés ebben a műsorban most, hogy a legfelháborítóbb történetek során ez hanyadik lett nálatok? Kezdjük veletek.
Hát most, tehát nem tartjuk mi ezt annyira felháborítónak, bár én azt gondolom, hogy az optika nem a legjobb, nem indult jól az új igazságügyminisztérium miniszternek a karrierje ebből a szempontból, de én engem jobban érdekel most már, miután erről már többször beszéltem, hogy konkrétan milyen döntései lesznek a következő igazságügyminiszternek. Növelje a szólásszabadságot, növelje a véleménynyilvánítási szabadságot, javítsa a sajtó jogszabályi feltételeit, és hogyha ezt megteszi, akkor megmondom őszintén, hogy utólag már nem annyira érdekes, hogy ő Magyar Péter sógora. Mert jó irányba viszi akkor az országot.
Nálatok sógor kinevezése igazságügyminiszternél hanyadik, a legfelháborítóbb
történetben? Ez a legfelháborítóbb a mi listánkon, és meg is mondom, hogy az én részemről miért esett ez a választás, hogy kezdjem egy idézettel. Elég volt a korrupciós haveri uram bátyám világból. Magyar Péter mondta nem egészen egy hónappal ezelőtt. Ezek után ugye másik idézet, választást kell nyerni, és utána mindent lehet. Ezek után az első döntések egyike, hogy a saját sógorát nevezi ki a kormányán belül.
Pontosabban javasolja, miniszternek, mert nem ő nevezi ki. Csak legyünk pontosak, majd a
kíváncsi leszek, hogy
nevezni. Jó pofa vagy.
Bocs, Magyar Péter nevezi ki a minisztereket.
Akkor pontosítom, javasolja. Magyar Péter a saját sógorát jelöli erre a posztra. Pontosabb. Én azt gondolom, hogy ez a új világ indul, a uram, bátyám, sógor, koma, jó barát. Ez a szombati bulira, a meghívásra teljesen jó, hogy sógor, komát, jó barátot meghívok, de az, hogy Magyarországban egy kormányra úgy, hogy a választást úgy nyertem meg, hogy arról beszéltem, hogy leszámolok ezzel a korrupciós haveri uram, bátyám világból, ezért azt gondolom, hogy önmagában felháborító és visszatetsző.
Elegánsabb lett volna, hogyha itt inkább nem szólaltok meg, vagy valamilyen terelő választattok, ugye arról az oldalról, ahol egyébként az ország leggazdagabb embere egy alsó-közepes képességű gázszerelő ember, mindent is szeretem a gázszerelő ki, ahol, aki Orbán Viktornak a barátja volt, ugye gyerekkori barátja, ahol Orbán Viktornak a lánya, meg a veje, különbözőképpen lehet számolni, bizonyos számítások szerint a harmadik leggazdagabb magyar ember összes haverját, ahol Orbán Viktornak a tesója, akiről szintén sok mindent lehet hallani, akinek a képességei kb. Arra terjednek, hogy egy ilyen guruló valamin fegyverrel lövöldöz a levegőbe, és ő is a top gazdagok köré került, azért innen erről a trambuliról elrugaszkodva arról beszélni, hogy ez megrendítő, vagy nem tudom, vagy felháborító, ami engem illet, amit az én véleményet illeti, valóban rossz akusztikája van ennek, hogy a sogorát nevezte ki. Nem támogatnám ezt, nem mint hogyha bármi kompetenciám lenne ebben a kérdésben. Ezzel együtt azért azzal legyünk tisztában, hogy ő a Tisza jogi vezetője az első pillanattól kezdve. Egy ügyvéd, akinek elég komoly jogi múltja van, mondjuk nem lesz nehéz neki a szakmai életrajz alapján megugrani azt a magasságot, amit Tuzson Bence igazságügyi miniszter álmokfutása során láthattunk, és hogyha még megengedtek még egy mondatot, számomra inkább a nap híre, a személyzeti híre az az volt, hogy Kőszegi Krisztián, a Gilvánfai tanulának a földrajz törészakos vezetője, egy cigányember lesz az országgyűlésnek az egyik új alelnöke. Ez szerintem egy sokkal beszédesebb, és legalább ennyire beszédes, és legalább ennyire szimbolikus jellegű lépése a Magyar Péter jelöléseinek.
Veszélyben van a független újságírói léted, mert a magyar kormány, leendő magyar kormánynak a programpontjait mondott sorozatosan. Amit elmondtál, tiszta kampány.
Mi volt programpont?
Az egész magatartás. Bocs, én is a sogor...
Mondj meg valami konkrétumot, Zolikám, ma minősítettél.
Hallgass vissza magad. Bocsáss meg, egy mondat az
egész. Rövid segíts, lesz. Nem rövid tudom követni lesz. A gondolatot.
Tehát a legfelháborítóbb az, hogy kinevezte a sogorát, ugyanakkor nem meglepetés, mert hiszen azt is ígért, hogy aki fideszes államtitkár volt, vagy ez volt, vagy az, annak vége, vagy aki múltban volt bármit, annak vége. Nyilván azért történt ez, mert nem bízik sajátjaiban, mert a sok-sok ember, akivel elkezdett hirtelen dolgozni, az a 141 képviselő, a kormánytagok, annak a töredékét ismerhet, és nem tudhat, hogy hány embert épített be esetleg a Fidesz, bocsáss meg, vagy hányan lesznek önjárók, akik azt mondják, hogy te figyelj, nekem nem tetszik. Tehát én ezért gondolok, hogy a sógorban viszont megbízik. De nekem lett volna egy sokkal jobb javaslatom Magyar Péter számára, hogy ki lenne az igazságügyi miniszter.
Dézsi Zoltán.
Varga Judit. Jól hát, ismeri, hogyha... gyereke, Janya.
Már nincsenek.
Ha jó irányba tett volna annak idején ugye, Varga Judit.
Viccet érteni
kell. Csak rossz kockára tett, úgy, hogy Simics Kalavics is annak idején.
Józsi, viccet érteni kell. Szóval Magyar Péter igazságügyi miniszterének most már megszavazzuk mi is a bizalmat, kíváncsian várjuk, az a sok szépet és jót, amit ígért a leendő magyar kormány, meg is valósítják.
Igen, én ezt tartom a legfőbb kérdések. Tehát én most már túllépnék azon, hogy sokszor én ezt kritizáltam többször. Engem is most már inkább a konkrét szakpolitikai dolgok és az érdekelne, hogy milyen irányba megy Magyarország, mert valóban, ha elolvassuk a Tisza választási programját, remélem ti megtettétek, abból azért jó néhány szép dolog bontakozik ki. Tehát egészen a családtámogatási rendszer megtartása mellett áfacsökkentés a gyógyszereknél, 200 000 forint szép kártya a legtöbb nyugdíjasnak, miközben elég nehéz a költségvetési helyzet. Tehát én szurkolok a Magyar Péter vezette kormánynak, hogy egy erős gazdaságot tudjon létesíteni. A helyzet azért az, hogy az általatok támogatott hatalom egy nehéz helyzetet hagy örökül, sajnos. A gazdaság 3 éve a földben áll, 5%-os GDP hiányt halmozott fel az Orbán kormány tavaly, több mint 4000 milliárd forintot kellett költeni az államadósság utáni kamatokra, tehát van valamit sajnos rendbehozni, és hát jó lenne, hogyha valóban a sogor miniszter, meg a többi miniszter is sikeres volna annak érdekében, hogy végre egy jól élhető Magyarország legyen, de ezt én kritikusan fogom szemlélni, és ha kell számon kérni Magyar Péterem, hogy ilyen irányba megye.
Reméljük, hogy a Punyva regény Magyarországból.
Én azt gondolom, hogy pont az előbb idéztem, ami a választási kampány és a valóság közötti különbség. Tehát, hogy mi hangzott el a választási kampányban, hogy a Neres, Sógorkoma összefonódást, meg a családi vállalkozást megszüntetjük, és ezentúl átláthatóan fogunk kívánni. Ez volt a kampány. A valóság meg a kormányzásban pont ennek az ellenkezője. És ez már a sokadik olyan tett, ami... Akkor más mondott Magyar Péter a kampányban, és más tesz, amikor már a hatalom közelébe jut, ráadásul majd a hatalomra lesz. Én azt tudom mondani, hogy minden olyan, ami a magyar emberek javát szolgálja, az támogatandó. Azért nézzük meg azt az átadás átvételt, hogy milyen gazdasági helyzetbe veszi át a kormányt a Magyar Péter, és hova fog vele jutni a következő egy évben. tegyük hozzá azt is, hogy az az ígéret is elhangzott, hogy hazahozza Brüsszelből Magyarországnak járó pénzeket. Én nagyon szurkolok neki, hogy ez sikerüljön.
Ami az Orbán kormánynak 4 év alatt nem sikerült. Hamarabb.
Én meg azt ígérem,
mondjuk meg tudta nektek, tartani hogyha... Brüsszel, és oda tudja adni mindezt a megtakarítást Magyar Péternek, hogy sikeres kormányzást csináljon. Én nagyon szurkolok, hogy ezt meg tudja tenni. Eddig Balázs, a jelek nem ebbe az irányba.
36 perces túlépésben vagyunk,
József. Én meg azt tudom megígérni, hogyha bárki Magyar Péter tesója, anyukája, apukája, gyerekkori jó barátja abba az irányba mozdul, amit láttunk Mészáros Lőrinctől, meg Orbán Árontól, meg Tiborctól, meg Ráhertől, meg ettől az egész kompániától ebbe az irányba elmozdul. Békemenetre nem fogok veletek elmenni, de magam is ki fogok vonulni az utcára, és tiltakozni fogok ezzel a nepotizmus ellen.
Ez volt a csat. A mai napon pénteken Köbön Anitával csat 2. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!